Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 9 óra 8 perc van, folytatjuk a Millás reggeli műsor folyamát. Itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
No, mik a hírek? 0630-6-98-0-98-0 írtak-e közlekedést a hallgató?
Közlekedés ugye az az M0-ás helyzet, M4. Ugye az M4, M0 északfele felszabadult, de az M0 délre a felhajtón áll, déli irányban, tehát Tarcsától ezt kaptuk. A fővárosból ilyen jellegű közlekedési információ más nem érkezett egyelőre, úgyhogy
és
köszönjük szépen.
És más építőjellegű kritika
hozzáállás. Más építőjellegű, mert találgatják a kedves hallgatók, hogy mi van a képen. Ugye a Viber oldalunkon lehetett tippelni is, meg hozzászólni. Kedvenc hozzászólásom az, hogy Mihálovics Andrást ledobták a padlóra, de dulván.
Ez elővelő fog
de
szokott
egyébként
fordul.
A nem aluszik, csak pihen, az ez vezet ez egyelőre, illetve majd a Facebookon megnézem, hogy ott mit mondtak a hallgatók, mert hogy oda is kiraktuk a képet.
No, addig menjünk tovább a már jól ismert, közkedvelt hiánypótló rovattal.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
No, hát akkor egy kicsit ilyen év záró, év indító beszélgetés következik. Nem volt egyszerű éve, és már jó ideje nincs egyszerű éve a méhészeknek, úgyhogy megnézzük, hogy hogy zárták 2024-et, és milyenek a kilátások. Aki kalauzunk lesz, ő Tornyosi Csaba, méhészmester. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát időjárási anomáliák, értékesítési nehézségek, erről szóltak a sajtó...
Mézhamisítás, ugye továbbra
igen,
is
igen,
ez
igen.
is benne
erről
van.
Szólnak a sajtóhírek, de hát azért szerettünk veled beszélni, mert te tényleg ebből élsz, és rálátsz ezekre a folyamatokra, még a téntanyaló zsurnaliszták nem mindegyike teszi ezt, úgyhogy milyen volt így összességében, milyen szájízzel gondolsz vissza 2024-re?
Azt kell mondanom, hogy ugyanúgy, ahogy 2023-ra vagy 2022-re, ha nem rosszabbal, évek óta nem változik a helyzet, tehát csiralmas kritikán aluli, és így is maradt mostanában, és nem nagyon látszik, hogy ebből hogyan lehetne kilábalás.
Fejtsük ki, hogy miért mondott, hogy siralmas kritikán aluli volt, az szerintem már mindenki számít rá, hogy tavasszal jönnek a fagyok. Gondolom ez adta az első pofon nektek, méhészeknek.
Nem.
Nem?
Idén kivételesen nem. Idén kivételesen, illetve tavaly kivételesen nem, hiszen korán jött a tavasz, és a tavasz viszonylag fagyok nélkül elment. Persze mindig vannak fagyások, tehát az akác termelés jelentősen befolyásolja, hogy hol mennyire fagy el. Vannak jobb-rosszabb évek, de azt lehet mondani, hogy az, hogy egyöntetűen az egész év rossz legyen mindenkinek, az nem szokott jellemző lenni, hiszen azért különböző égövek, különböző magasságokban lévő akácok vannak, valamelyik csak megmarad. Az, hogy most Tolnában rossz, attól még lehet, hogy Baranyában jó lesz. És aha, hasonlók.
Jó, akkor mi volt az első ilyen olyan próbatétel, amire nyeltél egy negyed, hogy hülyet, ez nem lesz könnyű?
Hát a próbatétel az nem változott évek óta, tehát a helyzet az körülbelül, hát már nem is az ukrajnai háború kitörése óta, hanem már azelőtt gyökerezik. A fő probléma az, hogy 15 évvel ezelőtt, amikor én elkezdtem méhészkedni, akkor az akácnak a hordonkéti felvásárlási ára az ilyen 1200-1500 forint volt. Most nem változott. Most is 1200-1500 forint, bár inkább 1500 forintot szeretnének érte kérni a méhészek, viszont 1200-1400 forint közül mozog, hogyha egyáltalán megveszik. Ékes példája, hogy régen a Facebook csoportokban azt kérdezték egymástól az emberek, hogy nem tudjátok, hol mennyi az akác? Most meg azt kérdezik, hogy nem tudjátok, ki vesz akácot? Aha. Tehát van egy ilyen eladási probléma.
Uh-huh. Ez minek köszönhető? Visszaesett a kereslet? Mert azért volt egy derékinfláció, ez az élelmiszereket is érintette, és hát az embereknek nem nagyon volt pénzük költekezni. Ugye ezt a költekezést próbálja felpörgetni a kormány.
Igen, ez sokrétű dolog, megpróbálom nagyjából átfogóan elmagyarázni. Nagyon sok méz áramlik be kintről az Unióban. Tehát azt kell tudni, hogy a magyar méz javarésze exportra megy. A magyar mézfogyasztás viszonylag kicsi, ezért is vannak erre mindenféle programok, hogy ezt valahogy megpróbálják föltornázni. A magyar teljes termelésnek körülbelül a dupláját importálja az Európai Unió Ukrajnából. Hogy az most milyen méz, hogy ott termelik, hogy mennyiért termelik meg, hogy esetleg az egy re-export méz, azt ugye nehéz innen távolról megmondani, de lényeg az, hogy a magyarnál jelentősebben olcsóban áramlik be az Unióba méz, ami egyszerűen letöri az árakat, és amíg kapitalizmus van, addig ezen nem nagyon lehet mit kezdeni. Próbálunk ugye védővámokkal, de akkor meg a magyar mézkiszerelők vesztenek nyugati piacokat, ami meg szintén nem jó, mert hogyha nincs magyar mézkiszerelő, akkor magyar mézet senki nem fogja megvenni soha.
Ilyenkor mindig, aki nem ért a méhészethez, akkor ilyenkor felteszi ezt a kérdést, amit most nekem kell, hogy mitől ennyivel olcsóbb a beáramló méz, hogy tönkre tud tenni egy piacot? Nem elég hatékonyak a magyar méhészek?
Így is lehet mondani, de onnan is megfoghatjuk a kérdést, hogy mennyibe kerül italgázolaj Magyarországon, és mennyibe kerül az áfa, stb. Tehát itt olyan költségek vannak, amiket nem tudnak kikerülni, amik máshol esetleg olcsóbbak, illetve itt minőségi szabályok vannak, amilyen szabályoknak nem feltétlenül kell ellenőrizetlen piacon, illetve ellenőrizetlen termelőknek megfelelnie. Uh-huh. Tehát mindenképpen lépéselőnyben vannak és lesznek. Ezzel nem próbál a kormány védekezni egyébként különböző intézkedésekkel, például támogatják a méhészeket, van ilyen állatjóléti támogatás, megporzási támogatás, tehát mély családonként ilyen 30 euró, 1000 forint, 2000 forint, tehát össze lehet szedni egy pár ezer forintot, de igazából ez én szerintem nem jelent hosszú távon megoldást, mert a piaci gondokat nem oldja meg egyáltalán. Uh-huh.
Az, hogy ez az ukrán, vagy Ukrajnából ideérkező, lehet, hogy reexportált méz, ez jön a továbbiakban is, ez mennyire befolyásolja a helyzeteteket?
Ez olyannyira befolyásolja a helyzetünket, hogy, mint mondtam, 15 éve ugyanannyiba kerül az akác méz, csak most már meg se veszik.
Értem.
De ha az emberek bemennek a boltba, akkor jól láthatják, hogy akár 5-6 ezer, 8 ezer forint is láttam már kilós akác mézet. A méhésznek ezért fizetnek 1400 forintot, tehát a különbség valahol lecsapódik. Na, az nem a méhészeknél.
Oké, de hogy is mondjam, biztos baromi nehéz a helyzet, mert vannak különböző ilyen támogatási formák, meg ilyen importás, de nem lehetne valahogy nagyon egyszerűen feltüntetni azt, hogy ez honnan érkezik ez a méz, és hogy mi az, ami mennyire ellenőrzött az, ami benne van. Nyilván csinál ilyet a NÉBI, ilyen kutatásokat beszélgettünk róla, de ezt nem lehet folyamatosan vizsgálni.
Csinál ilyet a NÉBIK, az ommetagoknak lehet kérni zárjegyet, ami rajta van, hogy magyar méz, azt csak ommetagoknak adják, uh-huh. Tehát elvileg az importméze nem kerülhet rá, de most tegyük a szívünkre a kezünket. Ki az, aki a címkét nézegeti az áruháznak a polcain?
Hát szerintem értem, amit mondasz, és jogos bizonyos szempontból, más szempontból meg, hogyha valami nagyon erős brand van, nem mondjuk egy zárjegy, hanem valami olyan, ami kiugró rajta a címkén, hogy az almáknál is ugye marketing fogást csináltak ezekből
már,
a márkázott almákból, vagy mondjuk, mit tudom én, a nagyon jó példa az osztrák boroknak a példája, ahol ugye minden egyes kupakon a tetején ott van az osztrák zászló, tehát hogy van egy ilyen, hogy a vevő megveszi inkább a hazait.
Az a vevő, aki a hazait akarja megvenni, az én szerintem inkább elmegy egy kis termelői piacra, aha. Hiszen már a legkisebb falvakban is vannak, és ott egy méhésszel személyes kapcsolatot kialakítva megveszi a méhésztől a mézet, akár érdeklődhet róla, a méhész akár meg is mutatja neki, hogy honnan termeli, hogyan termeli, el lehet vele beszélgetni, és akkor kikerülve mindenféle egyéb költséget a méhész zsebébe vándorol a pénz.
Aha. Tehát az jó ötlet egyébként, de sajnos ugye a volumen ez nem ez.
Hát ilyen a volumen az nem ez, és egyébként pont a volumen az, ami miatt ugye a mézkiszerelőkre szükség van, hiszen egy darab méhész nem fog tudni ellátni egy nagy üzletláncot, nem lesz annyi méze, ezért ugye felvásárlók vannak. A felvásárlót viszont a pénz mozgatja, ő pedig olcsón szeret venni és drágán szeret eladni, mert semmi újdonság nincs.
Az imént elhangzottakban van néhány kifejezés vagy fordulat, amit kérlek magyarázz el, a hallgatók kérdezik ugyanis. Nagyon az akácról beszélsz, olyan, mint hogyha nem is létezne a többi méz kategória. Ez a vezértermék, ez azért van így?
Igen, ez nagyon sajnálatos egyébként, de Magyarországon az akáca flagship, amihez viszonyítják a többit, és árazzák be az összes többit. Annak ellenére, hogy én szerintem sokkal jobb fajta mézeink vannak.
Hát ezzel egyetértek.
Nincsen neki kultúrája, divatja. Vannak, akik szeretik a hársat, vagy ezt, azt, azt, de igazából az akác, amihez mérünk mindent.
Uh-huh. A másik kérdés, de ha a magyar méz főleg exportra megy, mi a tényleges gond? Mert ezek szerint csak eladjátok a mézeteket, kérdez egy másik hallgató.
Hát csak eladjuk a mézünket, igen is, meg nem is. Tehát a mézünket eladni olcsón tudjuk, vagy nem. Tehát a mézkiszerelő csak eladja a mézét, hogy azt ő honnan szerzi be, honnan vannak a forrásai, az másik kérdés.
Nem lehetne a magyar mézet EU-ban prémium kategóriaként pozícionálni? Ott jobban van fizetőképes kereslet a magyar, vagy a magas minőségre, ha már úgyis oda megy a nagyja, sajnos.
Én szerintem lehetne, de erre vannak megfelelő állami intézmények, akinek ezzel foglalkozni kéne. Itt az Agrármarketing Centrumot, illetve az Omnit kéne megkérdezni, ők talán illetékesebbek az ügyben.
Oké, ezek állandósultak, ezek a problémák, egy kicsit beszéljünk az idei kilátásokról. Az időjárást ugye nem tudjuk megtippelni, hogy milyen tavaszunk lesz, de ilyen piaci helyzetben mennyire rostálódott meg a méhészek mezőnye. Nekem vannak ismerősem, akik hobbiként foglalkoztak néhány családdal ezzel, ők sorra feladták.
Igen, jól látható, hogy tavaly nagyon nagy mennyiségű volt az eladó családok száma, idén már hirdetgetik a tavaszra eladó családokat, illetve hogy egy egyszerű példát mondjak, egyik Facebook csoportban minap láttam, hogy egy oktatásszervező hölgy berakott egy méhész tanfolyamos hirdetést, körülbelül 10-en estek neki, hogy mekkora hülyeség ez most, amikor minek tanuljon bárki is, amikor mindenki feladja a méhészetet. Uh-huh. Tehát körülbelül ez jellemzi a kilátásokat.
Akkor milyen lesz a 2025-ös év vajon? Mert nyilván ezek a problémák, amiket vázoltál a hamisított mézről, az olcsó, ám de bizonytalan eredetű és minőségű mézről, ezek nem fognak idén egy csapásra megoldódni.
Nem fognak idén egy csapásra megoldódni, de én annyi előnyét látom az egésznek, hogy tényleg el kell mozdulnia az egész értékesítési folyamatnak a hordós tételből valamilyen személyesebb prémium minőség irányába, mert egész egyszerűen máshogy nem lehet talpon maradni.
Uh-huh. Elég régóta beszélgetünk, tehát szerintem van az már bő 10 éve is, hogy először beszélgettünk veled, akkor is sok problémát említettél. Felmerül a kérdés, hogy mi a titkod? Tehát, hogy még te ezzel foglalkozol, és hogyan?
Bár
csinálod?
A hangulat sokat romlott, ugye, ez biztos, ezt visszatekintünk. Voltál te sokkal vidámabb is, mikor beszélgettünk.
Igen.
És sokkal könnyebb témákról szoktunk általában beszélgetni.
Nekem azért könnyű a helyzetem, mert elsősorban nem ebből élek. Annak ellenére, hogy méhészmester vagyok, és oktatok, és termelek, nem ebből veszem a kenyeret.
Még egy nagyon fontos, akkor beszéljük ezt végig, hogyha valaki tényleg szeretne magyar méhészeket segíteni a vásárlásaival, akkor neki marad ez a termelői piac? Ez a legjobb?
Neki marad a termelői piac.
De ott meg hogy ismerjük fel, mert azért láttunk már őstermelőt banánt árulni, megrázta a magyar mézágazatot is mézhamisítási botrány, talán nem is egyszer, szóval ilyenkor ez azért is okoz óriási károkat, mert ez sem védi meg a fogyasztót.
Egyszerű, kimegyünk a piacra, és azt az ember keresjük meg, aki előtt kis mézes üvegek vannak. Na, nála tuti, hogy olyan méz lesz, amit ő termel, vagy legalábbis a családja, ugyanis a méz hamisítás az nem olyan egyszerű dolog. Tehát, hogyha a méhész akar mézet hamisítani, annak is legalább át kell menni a méheken, mivel nincsen olyan laborja, amiből cukorszirupból tud mézszerű dolgokat csinálni, úgyhogy tehát kis mennyiségben biztos lehetünk benne, hogy az a méhész, aki mit árul, az valódi méz. Tehát attól nem kell félnünk, hogy az hamis lenne.
Jó, és ilyen internetes kereskedelem csak azért, mert hogy azt írja a hallgató, hogy ő például Németországban él, és tök szívesen venne mézet.
Magyar mézet,
csak ugye így végig tekintve a magyar agrárium meg élelmiszeripar kínálatán Németországban, hát nem a legprémium kategóriább termékeinket teszik ki a polc, vagy nem úgy vannak pozícionálva a magyar termékek, bármennyire jók is azok.
Ez is viszonylag egyszerű, hiszen rendelkezésre állnak a keresők, hogy nagyon sok fiatal méhész, illetve már idősebbek is megbarátkozott a webes, netes értékesítéssel, vannak teljesen jó webshopok, amik családi méhészeteknek a webshopjai, N+1-et találhatunk ilyet az interneten, föl lehet velük venni a kapcsolatot, beszélni lehet velük, meg lehet érdeklődni, hogy hogyan működik a méhészetük, hol termelnek, mit termelnek. Én szerintem nagyon egyszerű már úgy szerezni mézet, hogy nem kell elmenni a piacra, hogyha az ember egy kicsit odafigyel a webshopok kínálatában.
Oké, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, szépen. És akkor mit szoktak egymásnak kívánni a méhészek?
Hát a méhészek azt szokták kívánni ilyenkor, amikor egymástól elköszönnek, hogy nehézséget a hordóba, vagy nehézséget a kaptárba, csak erre szoktuk mostában mondani, hogy minek.
De most nem mondd kérlek, hát egyszer a 3 vagy 4 szűk esztendő után jön egy bő esztendő is, meglátjuk, fogunk még beszélni, majdnem biztos.
Jó volna, igen.
Köszönjük szépen, Csaba.
Köszönjük szépen.
Köszönjük, sziasztok.
Szép napot, szia.
Tornyosi Csaba méhészmesterrel beszélgettünk. Hát szerintem a jó mondatokat érdemes elolvasni. Szegény méheknek sincs jó soruk, írja Nándor, szinte méhbérért kell dolgozniuk. Ugye, András?
Ez büntet, hogy a méh csípné meg.
Az megvan, hogy a másik díjnyertes a hozzászólás a fényképethez, amire aláírást kerestünk, az az, hogy nem is itt érkezett, hanem a Facebookon. A Facebookon érkezett egy zseniális hozzászólás, azt, hogy a medve nem vész el, csak átalukál.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. A rosszabb ügye meg a mindenségit neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonalban Ciber Ákos elemző, aki segít nekünk. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Kívánok és üdvözlöm a hallgatókat is!
Hát egy terhelt, legalábbis makroadatok szempontjából terhelt hét jön, ezen kívül ugye a pénteki nap se volt túlságosan fényes az amerikai piacokon, láttuk, hogy Ázsia reggel, amikor nekünk reggel van, ott már zárás, ugye ott is azért mutatkoztak ezek az 1% körüli mínuszok. Hát így nyitott a budapesti értéktős, de ilyen hangulatban mi történt? Hogy áll a buksz?
Hát ahhoz képest, hogy milyen a nemzetközi hangulat, kifejezetten jó hangulat látható, hogy ma a BUX indexen, igaz, ahogy említettétek is, a pénteki napon egy kifejezetten erős munkaerőpiaci adat érkezett az Egyesült Államokból, ami negatívba taszította a vezető indexeket. Ugyanez látható most Európában is, egészen negatív a hangulat a vezető európai indexekben. Ennek ellenére itthon úgy látszik, hogy ez nagyon nem zavartatja a befektetőket, ugyanis egy egészen magas, 1,3 milliárdos forgalom mellett egy újabb történelmi rekordot állít be éppenséggel a BUX Index, jelenleg 82.221 pont fölött áll az index. Igaz, az a legutóbbi történelmi rekordot 81.948 ponton még pénteken állította be a BUX. Úgy tűnik, hogy a mai napon egy újabb rekord döntődik meg az indexben. A vezető részvényeink közül pedig összességében a Magyar Telekom kivételével ugyancsak pozitív a hangulat. A Magyar Telekom egy 6 forintos csökkenéssel 1330 forinton áll, a MOL 34 forintos emelkedéssel 2794 forinton, az OTP egy 170 forintos emelkedéssel 22770 forinton van, míg a Richter egy 60 forintos emelkedéssel 10680 forinton áll jelenleg.
Oké, forgalom is párosul ehhez a teljesítményhez?
Igen, jelenleg egy kifejezetten magas nyitáskori forgalom látható. Itt most éppenséggel a 1,5 milliárd forintot közelíti meg a forgalom.
Szuper, csak így tovább, gyerekek. És akkor a következő kérdés úgy hangzik, hogy a devizapiacon a forint vajon milyen formában van ma reggel, hogy indítja a hetet?
Itt a hetet éppenséggel egy enyhe gyengüléssel kezdte meg a forint, egy reggeli nyitáskori szinthez képest egy olyan 0,2 forinttal gyengébb a forint az euróval szemben, jelenleg 413,5 forinton áll az euróval szemben, míg a dollár esetében ugyancsak gyengülés látható, itt egy nagyobb gyengülés, hát ilyen 8000 forint környéki, egy dollárért jelenleg 404,4 forintot kérnek.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, és akkor csak így tovább, és Magyarországot a poklok kapui sem fogják megrengetni. Rajtatok a világ szeme, jó kereskedést!
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen! Szia-szia! Cibere Ákos elemzővel beszélgettünk, mondta el, hogy a Budapest értéktős, de egészen jó hangulatban, a forint azonban sajnos nem.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
No kérem szépen, hát nem egyszerű, fába vágtuk a fejszénket, nem irreális az időutazás, ha van egy jóféle féregjukunk, ez a munka címe a beszélgetésnek, és akivel ezt a veretes témát most megpróbáljuk körbejárni, dr. Bokor Nándor, a Budapesti Műszaki Egyetem docense. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, először is néhány alap fogalmat tisztázzunk. Például az, hogy hogy lehet ezt leírni egyszerűen, hogy mi az, hogy féregjuk?
Ó, hát olyan nagyon egyszerűen nem lehet leírni legalábbis azt, ami a téridőben egy féregjuk. Modellezni, vagy úgy elképzelni lehet akkor, hogyha a négy dimenzióból mondjuk lefelé megyünk kettő dimenzióba, akkor úgy el lehet képzelni, hogy egy papírlap, amin két pontot nem úgy kötünk össze egy vonallal, hogy a papírlapon, ahogy mindenki elképzeli, hogy húz egy vonalat a két pont között ceruzával, hanem hogy úgy összehajtjuk, behajtjuk a papírlapot olyan U alakban, aztán fúrunk rá egy lyukat, a másik felén is fúrunk egy lyukat. Valahogy ez a két pont, ez úgy közelebb kerül ezáltal, és hogyha még ezt a két lyukat valahogyan sikerül szintén papírból úgy összekötni, na ettől már más lesz a topológiája ennek a papírlapnak, tehát nem lehet utána már kihajtani egyetlen síklapán, hanem hát ott lesz egy olyan lyuk, az egész egy ilyen körkörös valami lesz, akkor ott a két pontot azt már rövidebb úton is össze lehet kötni. Valami ilyesmiként kell elképzelni a féregjukat, csak azért nem egészen jó ez a modell, mert ez a féregjuk ez a téridőben van, a téridőben pedig az idő koordináta is ott van, az időbeliség is ott van. Szóval nehéz erre a papírlapra úgy ráképzelni még azt is, hogy az egyik irányban az idő telik.
Hát most ugye ebben az a probléma, ugye, hogy önmagában azt az Einsteini elméletet, vagy tételt sem értik az emberek, hogy miért múlik az idő máshogy, különböző szemlélők számára. Tehát rengeteg példa van, a vonatos példa, a repülős példa, és a többi. Vagy kicsit jobban sikerült sci-fi filmekben, amikor ugye megmondják, hogy egy bolygóra leszállni, és onnan visszamenni egy űrállomásról, az űrállomáson lévőnek más időintervallum. Szóval, hogy ezt sem lehet könnyen megérteni.
Ezt nem lehet nagyon könnyen megérteni, de sokkal könnyebb, mint a féreglyukat elképzelni. Ezt lényegében tulajdonképpen ezt elég könnyű megérteni. Tehát például az Interstellar című filmben volt egy ilyen, hogy egy ilyen jó nagy gravitációs terű bolygóra leszállt két űrhajós, ott szenvedtek is attól, hogy hát úgy lehúzza őket a gravitáció, alig tudtak föltápászkodni ott, meg ilyesmi. Míg egy társuk az pedig keringett a bolygó körül. Tehát amikor ők elváltak egymástól, a két űrhajós, meg az egy, aki ott maradt az űrhajóban, az egy esemény. Az esemény az egy pont a téridőben, mert van neki egy meghatározott helye, az űrhajó belseje, meg egy időpontja is, tehát időben is egy pont, térben is egy pont. ezt a pontot utána, szóval ebből a pontból kiindulnak vonalak, három vonal. Ez a három vonal, ez a három űrhajósnak az életútja, ami attól az eseménytől fogva úgy kiindul. És ezek azért vonalak, mert hát ahogy ők térben változtatják a helyüket, vagy akár egy helyen is maradhatnak, az űrhajóban például az az űrhajós, aki fönt maradt, az idő az folyamatosan telik, tehát ő igenis húz
ez
egy vonalat.
Ez lineárisan telik mindaki számára? Vagy?
Szóval igen, úgy tűnik, vagy úgy telik az idő a saját vonalán,
saját tapasztalás szempontjából,
hogy nem érez senki olyat, hogy felgyorsul az idő. Hirtelen elkezd öregedni, de úgy tényleg gyorsabban. Az órát is úgy látja, hogy szépen szóval
szépen megy előre.
Igen, megy előre teljesen normálisan. Na most viszont az a helyzet, hogy utána ezt a három vonalat megint összehozzuk egy második pontba, amikor ismét találkoznak, amikor ez a két elkóboroló űrhajós visszamegy az űrhajóra, akkor ott megint egy pont van a téridőben, viszont látják egymást, meglepődnek, hogy én nem ugyanolyan idősek vagyunk, de a lényeg az az, hogy az megint csak egy pont a téridőben, egy helyen vannak egy időben, amikor üdvözlik egymást, a viszontlátás pillanata, hogy így mondjam. Viszont ezt a két pontot, ezt különböző vonalakkal kötjük össze. Szóval ez pontosan olyan, aha, mint hogyha egy papírlapon van két pont, és azt különböző vonalakkal kötjük
és
össze.
Más a hosszúsága,
és más a hosszúsága. Pontosan, ez a kulcs az egésznek. Tehát teljes, innentől kezdve vannak bizonyos ilyen matematikai részletek, de a részleteket nem szükséges megérteni ahhoz, hogy ez mennyire magától értetődő, szóval semmi meglepő nincsen benne.
Igen, csak talán, bocsánat, hogy ezen rúgózom, csak hogy az időnek egy jelentős része az egy emberek által alkotott valami.
Nem egészen, mert hogyha már van ott valamilyen anyag, aminek vannak atomjai, aminek az atomoknak vannak karakterisztikus rezgései, stb. Tehát az igaz, hogy az üres térben az időt nem nagyon lehet értelmezni, de mihelyt van egy, szóval az idő az tulajdonképpen az, amit egy óra mér. De mi az az óra? Hát az egy valamilyen szerkezet, amiben periodikus folyamat zajlik le, például egy atom belsejében, stb. Csak ebben az érdekes, vagy az a jó, az attól egyszerű az egész, hogyha egy ember magával visz egy órát, ami valamilyen szerkezetű óra, mondjuk egy atomóra vagy valami, akkor abban az atomórában levő kis rezgések, amik az időt mérik, azok pontosan ugyanolyan ütemben mérik az időt, mint az ember összes többi atomjának is a rezgései, tehát nincsen olyan fajta elhangolódás, hogy az ember azt látja, hogy mondjuk telnek a másodpercek, de ő egyre öregebb, és már nő ki a szakálla folyamatosan. Nem, hanem mindenkinek olyan szépen, olyan normálisan össze vannak hangolva ezek a dolgok. De hogyha ezt, mert ugyanazt a vonalat követi a téridőben az illetőnek az összes atomja, meg még az óra is, amit a kezében tart. Viszont ez drasztikusan más vonal, mint amit a másik űrhajósnak
neki
az órája.
Neki is van órája, neki is rezegnek a sejtjei, csak egy teljesen más környezetben.
Hogyan jön ehhez az időutazás?
Igen. Ez úgy jön az időutazás, hát hogyha az időutazás a sokféleképpen lehet értelmezni. Az egyik az, hogy mondjuk mindenki a jövő felé halad, tehát egyelőre nem keverem bele azt a fajta időutazást, ami a múltba irányul, de mondjuk el lehet képzelni egy olyan abszurd szituációt, hogy egy anyuka mondjuk fiatalabb a gyerekénél. Csak ezt a szituációt látjuk, hogy ez hogyan állhatott elő. Ez egyfajta időutazásnak is felfogható, azért, mert ott van az 50 éves anyuka, és a 70 éves kislányával beszélget. Szóval, hogy úgy, mintha úgy fiatalodott volna az anyuka, de nem erről van szó, mind a ketten előrefelé öregedtek. Az anyuka mondjuk 20 éves volt, a gyerek mondjuk 1 éves volt, amikor ez az egész kísérlet elkezdődött. De tegyük fel, hogy akkor elválasztottuk őket egymástól, és egyszerűen, tehát az elválás pillanata az egy pont a téridőben, amikor megint találkoznak, és az anyuka az 50 éves, de a kislány már 70 éves, akkor megint találkoznak, az megint egy pont, csak egyszerűen két vonal, ami összeköti ezt a két pontot, az más hosszúságú, a gyerek számára 69 év hosszúságú, azt elfelejtettem mondani, hogy a vonal hosszúságot azt órával mérjük a téridőben, és évben mérjük, vagy szekundumban, vagy órában, és az anyuka szempontjából, vagy az anyuka számára pedig az a vonal, amit, nem is az anyuka számára, hanem egyszerűen objektíven az a vonal, amit az anyuka húzott a téridőben, az meg 30 év hosszúságú.
Ez... De mi történt? Tehát mitől történik ez? Valami külső behatás van?
Nem, egyáltalán nem, hanem hogy mondjam, a teljesen ugyanolyan mértékben egy geometriai dolog ez, mint amikor a papírlapon, azon nem csodálkozik senki, egy óvodás
hogy
sem
csodálkozik. Hogy át tudok szúrni egy papírlapot?
Nem féregjük, az nincs, hanem aha, egyszerűen
leteszek egy... Azért még nincs féregjük.
Nem, bocsánat. Tehát van egy papírlap, letesszük a papírlapot, egy óvodás elé oda tesszük.
Hogy közd össze?
Rajta van, igen, két pont, közd össze, két vonallal, mondjuk egyszer összeköti, másodszor összeköti, kicsit göcsöltösebb lesz a második vonal. Ugyanolyan hosszú ez a két vonal? Hát azt fogja mondani, hogy nem, mindenki látja rajta, hogy nem, teljesen természetes, hogy nem. Uh-huh. Nem kellett semmi behatásnak lenni, hogy ezt előálljon ez a dolog, ez egyszerűen a papírlapnak a tulajdonsága. Most a téridőnek meg az a tulajdonsága, ezzel teljesen analóg módon, hogyha két pontot összekötünk, de két különböző vonalal, az a két vonal nem lesz egyenlő hosszúságú. Nagy véletlennek kell lennie ahhoz, hogy éppen egyenlő hosszúságú az óvodás is húzhatja véletlenül úgy azt a két vonalat. Tehát a téridőben is történhet ez, de valószínűleg nem ez történik. De ez teljesen meghatározza a téridőnek a geometriája. A téridő geometriája az pontosan olyan dolog, olyan létező valami, mint egy papírlapnak a geometriája. Tehát ahogy a papírlapra lehet köröket, meg háromszögeket rajzolni, a téridőben is léteznek ezek a vonalakból összerakott dolgok, és mindenféle ilyen tételeket lehet megállapítani róluk, meg felfedezéseket lehet tenni.
Igen, és akkor itt jön a papírlapot, és itt jön a képbe a féregjuk, hogy van különböző hosszúságú vonalak, és ezeket a vonalakat lehet lerövidíteni. Azzal, hogy én nem rajzolom az összekötetésre, hanem átszúrom fizikálisan.
Igen, csak ehhez a papírlapot azért eléggé drasztikusan meg kell változtatni. Görbíteni. Nem is csak az, hogy görbíteni, hogy összehajtani, attól lényegi változás nem történik a papírlapban. Mondjuk, hogyha egy lapos lény él a papírlapnak a felületén, nem fogja ezt észrevenni, hogy mi behajtottuk a papírlapot. Az ő számára minden tökéletesen ugyanaz. A lapos lény az olyan, aki kettődimenziós lény, igen. Tehát nem lát ki a harmadik dimenzió.
Volt egy nagyon jó mikrobi.
Így van,
rajzfilmekből.
Mézgaladár.
Mézgaladárnak is volt, igen.
A második dimenzió nevű bolygóra.
Jaj, vagy, tényleg, epizód, igen, és akkor... a szemből nem lehetett ugye van, látni, mert nem van, volt meg az a dimenziója. Így van, tényleg nem is, igen, nem igen. Mikrobi volt
az,
valóban.
Az csodálatos, és eszperentéül beszéltek.
Így van, így van. Na, én azért kérdezgettem ezt a görbítést folyamatosan, mert ugye a téri idő is, re is tudnak hatni olyan hatások, ami azt módosítja, görbíti.
Ez viszont teljesen így van, tehát a téri időbe, hogyha beleteszünk egy nagy tömeget, mondjuk, akkor az úgy mondják, hogy begörbíti a téridőt. Ennek megint csak sajnos matematikai részletei vannak, de azért az, hogy valami nem sík, hanem görbe, mondjuk egy felület, tehát most akkor megint két dimenzióra lecsökkentjük a dolgokat, azt mindenki úgy tudja, tehát egy gömb felülete az már egy görbült felület. Érdekes módon a henger az nem görbült felület, mert a hengert azt össze lehet hajtani egy újságpapírban, ami sík. Tehát a lapos lények nem észlelnek különbséget a között, hogy egy hengeren élnek-e, hát kivéve azt, hogy körbe tudnak menni és visszajutnak a kiindulópontba, vagy egy síklapon. A között már tudnak különbséget észlelni, hogy egy gömb felületen élnek-e, vagy egy hengeren, vagy síkon. Mert a gömb, annak vannak olyan tulajdonságai, amit itt lehet detektálni.
Mennyire van egyetértés a téridő geometriájával kapcsolatban, illetve ezekkel a időutazással kapcsolatos, ugye, elméleti problémákkal?
Mert ez most egy nagyon logikusnak tűnő valami, és le van írva fizikai törvényszerűségekkel, de egy csomó olyan problémával szembesülünk, ami nem fizikai jellegű az időutazásnál.
Igen, tehát vannak logikai ellentmondások. Sok például, hogyha létezhetne olyan időutazás, ami a múltba vezetne vissza, tehát ténylegesen a múltba, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez a vonal, amit én húzok a téridőbe, ez önmagába záródna, vagy lenne benne egy hurok. Tehát az azt jelenti, hogy a vonal mentén mindig előrefelé telik az idő, telik, én egyre öregszem, de egyszer csak visszajutok egy olyan pontba, ahol már voltam korábban, a pont az nem térbeli pontot jelent, tehát nem ugyanarra a helyszínre érkezem vissza, hanem ugyanabban az eseményben. Egyszer csak 1980-ban leszek megint a gyerekszobámban, ahol ott vagyok már egyszer, egy példányban. De akkor itt már logikai ellentmondások is lehetnek, mert akkor lehetőségem van, hiszen egy helyen vagyok egy időben saját fiatalkori önmagammal, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy megöljem magam, akkor viszont kiölt meg engem, mert el sem
mert
jutottam
meg
oda.
Meg se születek.
Nem, megszülettem, csak mondjuk csak, ott...
Azon a pont, az már később van.
Igen, csak mondjuk gyerekkoromban megöltem magam, akkor már nincsen felnőtt korom, tehát nincs, aki megöljön engem, igen. De hát azért nincs, mert megöltem magam. Mégiscsak volt egy felnőtt, szóval logikai ellentmondás. és ezt egyelőre úgy szokás feloldani, vagy hát az emberben nagyon van egy ilyen vágy, hogy ezt feloldja, magyarul, hogy feltételezzen valamilyen természeti elvet, ami ezt lehetetlenné teszi, ami ezt tiltja.
Hú, divatosan gyorsan mondom, a multiverzum.
Az például egy lehetőség, így van, a multiverzum, igen.
Bedobok
de például
ilyen dolgokat.
Egyszerűen azt is ki lehet jelenteni, és minden jel arra mutat, hogy tényleg ez a helyzet, hogy ilyen önmagukba záródó görbék, amiket az ember úgy bele tudna húzni a téridőbe, azok nem létezhetnek. Legalábbis, tehát az Einstein-féle elmélet, amiben egyébként úgy bízunk, mert nagyon-nagyon igaz jóslatokat tett, mindenféle kísérleti eredményt lehet vele ellenőrizni, vagy kísérleti eredménnyel lehet őt ellenőrizni, de tehát elvileg nem tenni lehetetlenné azt, hogy legyenek ilyen hurkok, csak az a baj, hogy az ilyen hurkok létrehozásához olyan, például olyan fajta anyag kell, például egy féregjük létrehozásához, aminek kijön a matekból, hogy negatív a tömege. De hát ez kijön a matekból, sose látott senki ilyet, jó rajta úgy elmélkedni, meg mit tudom én, mert az olyan tényleg olyan kellemesen módosult tudatállapotot okoz, de ha egyszer nincs, akkor nincs. Tehát,
ezen vitatkoznak az elméleti matematikusok, fizikusok, elméleti fizikusok és a nem elméleti fizikusok.
Igen, vagy hát ezen elmélkednek inkább, mert olyan nagyon nagy igazán késedre menő vita azért nincs ebben. Tehát az, hogy ehhez milyen típusú anyag
kell. De a kvantum elméletek sem változtatnak ezen? Ez a szuperpozíció, vagy például az, hogy ugye beszéltünk arról, hogy egy vonalon, ugye a bizonyos vonalán ugyanúgy tellik az idő, atomidő is ugyanúgy tellik. Na de mi van akkor, hogyha olyan szuperpozíció van, amikor érzékelik egymást ezek a részecskék a két különböző vonalon? Igen. Elnézést, hogy ezt most bedobtam a beszélgetés vége felé, csak.
Igen. Nem nagyon vagyok biztos benne, hogy az érzékelik egymást, az jó megfogalmazás itt. Az egy eléggé olyan sikamlós téma vagy terület ez a szuperpozíció, szóval én ez nem is nagyon értek igazán, de az például kijelenthető, tehát például már azzal időutazást lehetne elérni, hogyha a fénynél gyorsabban tudnánk menni, ami igen furcsán hangzik, mert hogy miért lehetne ettől időt utazni, szóval 290 000 km/s simán el lehet érni, hogy annyira gyorsuljon fel az űrhajónk, és valami miatt a természet azt tiltja, hogy mondjuk 310 000-re föltornásszuk ezt. A fény sebesség az 300 000 km/s. Az, hogy ez miért van, azt nem is jó kérdés talán, hogy miért van. Egyszerűen ez van a természetben. Furcsa módon ez is, hát úgy kijön diagramokból, le lehet úgy rajzolgatni, hogyha gyorsabban tudnánk, tehát létezhetne ez a nagyobb sebesség, mondjuk űrhajót föl lehetne gyorsítani, vagy akár információt föl lehetne gyorsítani, akkor a múltba tudnánk üzenni egy ilyen oda-vissza hurkon keresztül, vagy a múltba tudnánk utazni. De bár látszólag ez valósul meg az ilyen összefonódott kvantum állapotok esetében, hogy az egyik részecskére végzünk egy valamilyen mérést, és sokkal gyorsabban megjelenik a másik részecske, és beáll egy olyan állapotba, sokkal gyorsabban, mintha terjedne az információ, hogy itt milyen állapotba terjedt, elterjedom, vagy szóval eljut
milyen
a másik
részecskére. Milyen állapotba került az egyik, igen.
Igen, ami látszólag gyorsabb, mint a fénysebesség, és tényleg gyorsabb, mint a fénysebesség, csak ezt nem lehet üzenetre használni, mert ez egy véletlenszerű beugrás az első részecskének valamilyen állapotba, és nem tudunk vele üzenni.
Hát ezt nagyon sajnálom, egyrészt üzennék magamnak visszafele, másrészt viszont nagyon szeretném ajánlani dr. Bokor Nándor könyvét, a Téridő geometria.
Az alcíme az még sokkal jobb.
Na, mondd az alcímét te.
Négy dimenziós kalandok 18 éven felülieknek.
Igen, hagyok néhány másodpercet, hogy ez hasson, de sajnos utána kénytelen vagyok rögtön le is hűteni a lelkesedést, mert hogy itt persze ezt így poénból hozzátettem, de arról van szó, ezt rögtön az elején megmagyarázom a könyvnek, hogy a középiskolás matek az kell
az
hozzá.
Kell hozzá.
Az kell hozzá.
Igen, tehát a 18 év az csak
erre. Oké, mi lenne, ha folytatnánk ezt a beszélgetést, mert nagyon klassz volt, és kedvet kaptunk hozzá, úgyhogy még a fénysebességről, meg ilyesmiről később időpontban mi lenne, ha beszélgetnénk.
Nagyon szívesen.
Nagyon szívesen láttuk, és nagyon jót beszélgettük. Köszönjük szépen Az elmúlt percekben tehát
Dr. Bokor Nándorról beszéltünk.
Igen, a Budapesti Műszaki Egyetem docense, és még egyszer ajánljuk a könyvét, Télidő geometria. Nagyon köszönjük, hogy
nem
itt
tudom, egyébként az előadásra be lehet ülni csak úgy?
Persze.
Vagy
persze.
Kell hozzá valami...
Nem kell semmi.
Na, oké, mert hogy nem véletlenül a BME legnépszerűbb oktatóinak egyike.
Igen, az van egy kurzusom, ami tulajdonképpen arról szól, mint a könyv, de van egy második féléves kurzusom, ami pedig a görbült téridőről, tehát fekete lyukak, stb. A fekete lyukak nincsenek ebben a könyvben leírva. Ebben inkább ezek a múltba utazások, a fénynél gyorsabb utazás, ilyesmik.
Nagyon klassz. Nagyon-nagyon szépen köszönjük szépen. Izgalmas téma volt.
Heuréka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
No, hát akkor ennyi fért mára bele a Millás reggeliben. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és velünk tartottatok. Holnap 6.30-tól természetesen ismét élőben várunk benneteket. Köszönjük. Még egyszer termeljük azt az átkozott GDP-t.
Így van, Gede kollégával itt leszek, és nyugodtan írjátok a képaláírásokat a Facebook oldalunkra, meg szavazzatok a Viber oldalunkon, hogy mit csinál Mihálovics András azon a bizonyos képen. Eddig is sokat nevettünk rajta. Köszi.
Köszönjük. Szép napot, sziasztok.
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.